Ezt nem mondták a suliban. Sziasztok! Janka vagyok, ez pedig itt, mint megszokhattátok már, az Ezt nem mondták a suliban. Ahol mindig valami új témát pecegetünk, illetve az azzal összefüggő izgalmas pop science olvasmányt ajánlok nektek. Ezúttal egy olyan témában választottam könyvet, amelyhez bevallom nem nagyon sokat konyítottam. Tim Marshall zászlókról szóló Worth Dying For című könyvét lettem le a polcról. Bíztam benne, hogyha a téma nem is egészen az enyém, érdekelni fog, mert már több könyvét elolvastam és élveztem Marshallnak, a fanyar humora is, amiatt, hogy végtelenül sokat lehet tőle tanulni. Ezt sajnos éppen nem fordították még le magyarra, de mivel a legtöbb tőle megjelent könyvet viszont már igen, gondolom csak időkérdése. Szóval a zászlók. Még ha első hallásra nem is tűnik kifejezetten izgalmasnak mindenki számára a téma, Marshallnak végül is sikerült azzal tennie, én pedig egy kicsit szemezgettem, és szeretném elmesélni nektek két olyan zászló történetét, melyeket bizonyára mindannyian ismertek. De kezdjük ott, hogy egyáltalán mióta is léteznek zászlók, illetve mi hozta létre annak a szükségét, hogy létezzenek. Bár már az ókori Egyiptomban, Asszíriában vagy Rómában is festettek szimbólumokat kelmékre, ezeket még nem igazán nevezhetjük zászlóknak. Már csak azért sem, mert ezeket a kelméket alig ha lehetett volna egy rúdra erősíteni, hogy lobogjanak a szélben. Sem könnyedén mozgatni, egyszerűen azért, mert túlságosan nehezek voltak. Ahhoz, hogy a mai értelemben vett zászlók kialakulhassanak, az kellett, hogy Kínában feltalálják a sejmet. Ez volt ugyanis az első olyan anyag, amely eléggé könnyű volt ahhoz, hogy lobogni tudjon, ahogy egy zászlónak illik. Arábiában terjedt el először a zászlók divatja, az európaiak a dolgot a keresztes hadjáratok során lesték el. Már csak azért is praktikus volt ez a találmány, mert a segítségével a csatározások közepette hatékonyabban azonosították a különböző csapatokat. Erre a célra a zászlók előtt hosszú botokra vésett jelek szolgáltak, de a zászlók gyorsan helyettesítették ezeket, lévén sokkal látványosabbak. Szóval jól jöttek a harctéren, de a békés használat is fokozatosan elterjedt. Eleinte persze nem nemzeteket jelöltek, hiszen akkoriban a nemzetállamok még nem voltak divatban. Rangokat, dinasztiákat, uralkodóházakat képviseltek, és csak a későbbiekben asszociálták őket össze a nemzetekkel. De természetesen ma sem csak a nemzeteknek van zászlaja, hanem mondjuk a szervezeteknek is, vagy épp rendezvényekhez is tartoznak különböző szimbolikus jelentőségű lobogók. Ilyen például az egyik legnépszerűbb, egyben legnagyobb múltú sporteseményé, az olimpiáé. Ugye magának a rendezvénynek több évezredes múltja van, bár nagyon hosszú ideig szünetelt, mire végre megújították. Ezt a francia báró Pierre Coubertinnek köszönhetjük, akit fiatal korban nagyon megrázott, hogy nemzete vereséget szenvedett a poroszok keze által. Mindez gondolkodásra késztette, és arra jött rá, hogy a sport nagyszerű eszköze lehet a nemzetek megerősítésének, felemelésének, illetve egymáshoz közelebb hozásának is, úgyhogy úgy döntött, megkísérli feléleszteni az olimpiai játékok hagyományát. 1894-re lobbizása nyomán megalakult a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Két évre rá pedig megtartották az első modern olimpiát, hol máshol, mint Athénban. Az olimpiának azonban ekkor még nem volt hivatalos zászlaja, az csak később született meg, és Coubertin volt az atya ennek is. A zászló ugye fehér alapon öt egymásba fonódó színes karikából áll, melyek az öt ekép egységet alkotó kontinenst szimbolizálják. Nincs konkrétan meghatározva, hogy melyik szín melyiket, ellentétben azzal, ami a köztudatban él, Coubertin egyszerűen csak a nemzeti zászlókban leggyakrabban szereplő színeket válogatta össze. Persze erősen kérdéses, hogy miért pont öt kontinensre gondolt, amikor egy icipicivel több van, akárhogy is számolod, de hát van, akinek nem a földrajz az erőssége, attól még egyébként tud király dolgokkal előállni. A fehér háttér pedig nem más, mint a békét hivatott szimbolizálni, aminek már csak azért is különös jelentősége volt, mert a zászló 1914-ben született, az első világháború, illetve ahogy akkor hívták, a nagy háború idején. Az elkövetkező pár évben éppen amiatt nem is tartottak olimpiát, az újdonsült zászló ezért csak 1920-ban debütált az antwerpeni játékok során, ahova egyébként egységet szimbolizálás ide vagy oda, a németek, a magyarok, az osztrákok, bolgárok és a törökök nem kaptak meghívót. Az 1920-as olimpia zászlója aztán a játékok végeztével rejtélyes körülmények között eltűnt, senki nem tudta hová. Vagyis minimálisan két ember tudta, de csak 77 évvel később derült fény a turpisságra. Ekkor, 1997-ben vett részt az akkor 100 éves Harry Priest az Amerikai Olimpiai Bizottság által rendezett vacsorán vendégként. Harry 1920-ban bronzérmet nyert Antwerpenben, és az ünneplés egy kicsit túl jól sikerült, ugyanis egyik kollégája azt találta mondani neki, hogy nem meri ellopni a zászlót. Ő megmerte. Felmászott a zászlórúdra, és elemelte a karikás lobogót, hogy aztán hosszú évtizedekig hallgasson róla, és végül a vacsorán tett beismerésre rá 3 évvel, a 2000-ben megrendezett Sydney olimpián szolgáltatta azt vissza a Nemzetközi Bizottságnak. Szóval komoly sztori. Amikor olvastam nekem Jonas Jonasson a 100 éves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt című regénye jutott egy picikét az eszembe. És most röviden még egy sportokhoz fűződő zászló történetéről. Ez is biztos megvan, az apró fekete-fehér kockákból álló zászló, amely a versenyek végét jelzi. Na de mi is ennek a története? A legenda szerint az 1800-as évek Amerikájából ered, ahol a lóversenyek végén fekete-fehér vagy piros-fehér asztalterítőket lengetve jelezték a versenyzőknek, hogy ideje pihenni. Előállt az ebéd. Ezt azonban semmiféle bizonyíték nem támasztotta alá, és egy Fred R. Egloff nevű fickó elhatározta, hogy utána jár ennek az egésznek. Grand Prix versenyzőket, lóversenyszervezőket, bicikliseket faggatott a zászló eredetét illetően, de nem jutott körülbelül semmire, úgyhogy taktikát váltott. 1895-ben volt a legelső autóverseny Amerikában, és ezt és a soron következőket fényképekkel is dokumentálták a The Automobile nevű magazinban. Ennek a magazinnak a régi példányait kezdte el nézegetni Egloff szorgalmasan. Egy 1902-es számban talált egy a maihoz hasonló zászlót, ami fehér volt a közepén egy fekete négyzettel, de a legelső igazi kockásat egy 1906-os kiadványban sikerült megtalálnia. Persze ennyiből még nem lett világossá, hogy miért is pont ilyen a zászló mintája, de már el tudott indulni egy nyomon. Ekkoriban tartottak Glidden Tours név alatt autóversenyeket, amelyeknek az volt a lényege, hogy az autók megbízhatóságát és kitartását teszteljék, kifejezetten hosszú távokon, akár 1000 mérföldön keresztül is. Ahhoz azonban, hogy a nyertest hatékonyabban meg tudják határozni, a nagy távot részekre osztották. Az ellenőrző pontokon emberek álltak, akik a részidőt mérték, őket hívták ellenőrzőknek, angolul checkers. Ugyanakkor a checkers szó kockást is jelent, na és innen a zászló. Fájdalmasan egyszerűnek bizonyult a rejtély megoldása, minden esetre a kockás zászló mindmáig a gyorsaság szimbóluma. De hogy miért piszkálta annyira ez a kérdés Egloff csőrét egyáltalán? Mert maga is nagy autóversenyrajongó, sőt, mi több, versenyző volt. 1997-ben megnyerte a veterán sportautók versenyét, méghozzá egy 1930-as BMW 328-assal, aminek szintén eléggé hihetetlen sztoria van. Eredetileg egy holland fickóé volt, aki a II. Világháború során úgy rejtette el az autót az enyveskező nácik elől, hogy egy múzeum pincéjében öreg székek alá temette. Nos, ennyi mára. Ha kedvet kaptatok a zászlós történetekhez, vagy többet szeretnétek tudni a témában, akkor olvassátok el Tim Marshall könyvét, ami humornak sincs hiány. Búcsúzom tőletek, remélem velem tartotok majd legközelebb is, akkor pedig nem másról lesz majd szó, mint a mindenevésről. Sziasztok!
Ezt nem mondták a suliban.